mester válaszok. A valóságnak tapasztalt külvilág és a meditációban is megismerhető belső világ, két külön létbirodalom, vagy a valóság kétféle megtapasztalása. Cser Zoltán válasza következik.
Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! 10 kérdésen fogunk végigmenni, magam is kíváncsian várom a válaszokat, hiszen nem olvastam el őket előre. Úgyhogy akkor vágjunk is bele. Az első kérdés az a valóság két aspektusáról szól, az objektív és a szubjektív valóságról, azaz a kívül megtapasztalható érzékszervek által megtapasztalható valóságról, valamint ugye a belső tapasztalatról, legfőképpen pedig ugye a meditatív állapotban, ami meditációban, tapasztalásról. A buddhizmus szerint a szenvedések oka, egyik oka az az, hogy ez a két tapasztalat különbözik. Tehát, hogy egy tévedés, a fátylak azok, amelyek elválasztják az objektív tapasztalást a szubjektív tapasztalástól, és pont a meditációnak a célja, hogy feloldja ezt a korlátot, tehát feloldja ezt a falat az objektív és a szubjektív között. Ugye ezeket úgy mondják, hogy az ilyen típusú meditációkat, hogy a nem kettősségen alapuló meditációk, és a buddhizmusban ezt hívják vipasszanának, vagy vipassanának, ha szanszkritul szeretnénk, vagy pedig latongnak, ha tibetiül szeretnénk a terminust megfogni. Mit jelent a kifejezés? Kifejezés azt jelenti, hogy térszerű látás, vagy vipassati, tehát kiterjedt látás. Ez azt jelenti, hogy a tudat önmagát és a külső tapasztalást egyként érzékeli, tehát nincs különbség az én, aki tapasztal, és a külső tapasztalt tárgy között, tehát úgy ismerjük, hogy a szubjektum és az objektum között a fal az feloldódik. Mi ez a fal? A tanítások szerint ez a fal az ítélkezések fala, tehát a tudatnak egy olyan működése, ami alapvetően azt mondják, hogy egy alapvető tévedésből indul ki, mégpedig abból a tévedésből, hogy a belső világ, tehát a szubjektum, és a külső világ az teljes mértében különbözik. Az egyiket ugye azt mondja, hogy kézzelfogható, determinált és nem illuzórikus, tehát a tudat így gondolja, hogy a külvilág az egy szilárd, hogy véletlenek léteznek, míg ugye a belső térben pedig egy nagyon illuzórikus belső érzelmi, gondolati mozgásoknak a egyfajta halmazaként egy államszerű módon tapasztaljuk a saját belső működéseinket. És az az érdekes, hogy egy ponton túl a meditációban ez megfordul, tehát kiderül az, hogy a tudatban lévő akadályok sokkal szilárdabbak, mint a külvilág fizikai formái. Gondoljunk csak bele például, hogy akár egy rossz szokásról milyen nehéz leszokni, holott pedig az nem egy fizikai forma, hanem ez egy tudati működés. Vagy érzelmi sztereotípiákról milyen nehéz leszokni, milyen nehéz átnevelni magunkat, nem is beszélve arról, hogy tudati sztereotípiákról való áttérés. Ugye az ember néha megtapasztalja, hogy materialista szemléletből hogyan csap át idealistába, tehát hogy van az, hogy például sokan, akár hogy a hazánkban is megnézzük az emberek jó részét, tudományos pályán kezdte, és egyszer csak ezoterikus lesz. Igen ám, de ez a felszíni működése a tudatnak, tehát ez nem annyira mély rétege. Ennél sokkal mélyebb réteg az, hogy minek gondoljuk, minek látjuk magunkat, sokkal mélyebb réteg a tudatnak az olyan fajta működése, például egy féltékenység, mint hajlam, tudati hajlam. Úgyhogy egy ponton túl az ember azt kezdi el felfedezni, hogy a külső szilárd valóság az nem annyira szilárd, kezd hasonlítani az álmokra, és ezért is van az, hogy fontos gyakorlat például az álomjóga, ahol egy ponton túl azt mondják, hogy az álom és az ébrenlétnek a keverése az egy lényeges pont, hogy az álmodás az abszolút szubjektív belső folyamat, míg ugye a külső, a nappali tapasztalat az meg ugye objektívnek minősíthető. Tehát feloldódik ez a megkülönböztetés, álomszerűvé válnak a külső jelenségek, és a belső jelenségekről meg kiderül, hogy nagyon szilárdak. Ha ugyan a gondolatainkat nagyon levegősnek, meg libegő jövőmenőnek tapasztaljuk, de egy ponton túl az, hogy miből fakadnak a gondolataink, azokról viszont kiderül, hogy bár megfoghatatlanok, tehát nincsenek belső szilárd konstrukciók, hiába keresünk például a személyiségünket, nem találjuk sem a testben, sem kívüle, sem formaként, sem színként, sem valamilyen folyamatként. Egyfajta folyamatként tapasztalható, de nem konkrétan nem tudjuk megragadni. Mégis ezek a nem látható konstrukciók nagyon-nagyon szilárd és valósnak tűnnek egy idő után. Tehát úgy mondják, hogy a dharma gyakorlásnak a célja, hogy a külső és a belső világnak a összhangját megtaláljuk, ami akkor lehet, hogy az objektív külső valóság elveszti az objektív mi voltát, objektivitását, és a szubjektív belső valóság elveszti a szubjektív. Szubjektív mi voltát. Természetes, hogy a tapasztalás az mindig végső soron szubjektív. De nem mindegy, hogy milyen fátylak vannak a tapasztaló és a tapasztalt között, és nem mindegy, hogy milyen erősen például a jó és a rossz megkülönböztetésére, tehát az ítélkezésen alapul a tapasztalás, milyen erősen a belső szenvedélyek, tehát különféle úgynevezett érzelmi mérgek azok, amelyek megkülönböztetik a külsőt a belsőtől, milyen erős az ego valóságában való hit, az is ugye elválasztja a külsőt a belsőtől, és végső soron ugye maguk a kettősségek, amelyek téves nézeteknek neveztetnek. Tehát a szubjektív és az objektív, szubjektív-objektív között tulajdonképpen négy fátyol található, és a meditáció célja az összpontosítás, valamint ugye az összpontosítás után a kiterjedt látás, vagy a vipasszaná célja, hogy ezen négy fátyoltól megszabaduljunk. Ezt nevezik, hogy a megszüntetés nemes igazságának, és ekkor a tudat tisztállát. Egy olyan fajta tapasztalásban van része, amely nem a belső-külső megkülönböztetésén alapul, hanem a jelenségeket úgy látja, ahogy azok vannak, és akkor tulajdonképpen a meditáció elérte a célját, tisztán látás nem kettős állapot, a szív tapasztal, és akkor ez feloldódik valóságnak ez a külvilág, és a meditációban megismerhető belső világ tapasztalása. Ennek vannak fokozatai, és vannak olyan iskolák, a jógi látásmódot írja például az ismeretelmélet, a pramána rendszere, ahol azt mondják, hogy van a meditációnak egy olyan szintje, ahol kézzelfogható, szilárd valóságként jelennek meg igazságok. Tehát belső szubjektívnek tűnő tartalmak, mint például a négy nemes igazságot, szilárdabbnak érzékeli a tudat, mint például az asztalt. Úgyhogy ezek azok a jelek, amelyek már átmenet ugye a szubjektív-objektív feloldása felé. Tehát tulajdonképpen a buddhizmusnak a célja pontosan ez, hogy ez feloldódjon a külvilág és a belső világ közötti különbség.
A valóságnak tapasztalt külvilág és a meditációban is megismerhető belső világ, két külön létbirodalom, vagy a valóság kétféle megtapasztalása. Csöppel láma válasza következik.
Ugye mi itt nyugaton hozzászoktunk, hogy a valóságot dolgokban határozzuk meg, és így is észleljük emiatt. Tehát dolgokban. De igazából már a nyugati filozófia is ugye a buddhizmus mintájára ugye a 20. század filozófia már ugye mint jelenségvilágról beszél, igaz? Tehát ugye gondolok itt a fenomenológiára, amit ugye a buddhizmus mintájára alkotott meg annak idején a Husserl. Mégis ugye bele vagyunk ragadva ebbe a dolog gondolatba, hogy a világ dolgokból áll. Most, hogyha a világ dolgokból áll, akkor mondjuk ez a kérdés releváns, igaz? Azt mondjuk, hogy külső világ, belső világ, stb. De igazából a buddhizmus ettől távol van. A buddhizmus a világról nem mint dolgokról beszél. A világra van egy nagyon jó kifejezés a tibeti buddhizmusban, úgy mondják, hogy nangsi, nangsi. A nangwa sipa két szóból áll. A nangwa az fényjelenségeket jelent. Jelenség, méghozzá fény. Fényt is jelent, jelenséget is jelent. A sipa az pedig létezőt jelent. Vagy létezést, vagy létezőt. Tehát nangsi, ez a világ. Tehát ez egy, ugye a buddhista tanításokban, szövegekben ez ugye főleg ez áll. Vannak más szavak is, de ugye ez a fő kifejezés, hogy nangsi. Most a nangsi ugye eleve nem beszél dolgokról, hanem jelenségekről, méghozzá fényjelenségekről beszél, és hogyha így értelmezzük a világot, akkor ez a kérdés ugye igazából föl sem merül, hogy most külső világ, vagy belső világ. Mert ugye a meditáció szempontjából ugye csak jelenségek vannak, most a jelenségek azok mind a tudatban jelennek meg. Tehát azért jelenség, mert a tudatban jelenik meg. Ja? Ugye ez hozzátartozik. Most, hogyha a tudatban jelenik meg például egy bögre jelensége is, vagy egy gondolat jelensége is, akkor mi a különbség? Nincs külső és nincs belső. Ja? Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, nagyon alapvető dolog, ami sajnos ugye egy nagyon nagy probléma itt nekünk nyugaton. Óriási, mindenki ezzel küszködik, a buddhisták mindezzel, hogy jaj a dolgok, és akkor nem tudom én, és akkor ez hogy van, hogy a külső világ létezik-e, meg a belső világ, meg hogy viszonyul, stb. Igazából nincs feloszva, hogy külső és belső jelenségek vannak. Jelenség, amit észlelünk. Most észlelünk ugye különböző érzékekkel észlelünk, igaz? Tehát van ugye 6 érzékünk a buddhizmus szerint, ugye 5 érzék, ugye a úgynevezett 5 érzék szervünk, amit mindenki ismer, látás, hallás és a többi, és a 6. pedig a tudat, mint érzékelő, tehát a gondolat, a tudat, fogalmi tudat érzékelő képessége. Tehát nincs különbség, eleve nincs különbség a külső jelenségek és a belső jelenségek között minőségben. És erre, gyakorlatilag erre épül az egész buddhista szemlélet. Erre épül, ugye beszélünk a létkörről, vagy kényszerű létköréről, ugye, amit magyarul szamszárának hívnak, igaz? És van a nirvána, ugye, ami a túlnan, ami ezen túl van. Az is mind a tudat jelenségeiből áll, tehát a szamszára, a nirvána mind a tudat jelenségeiből áll, ezért ugye a buddhizmusban, legalábbis ugye a Mahamudra szövegekben ugye azt mondjuk, hogy szamszára és nirvána nem kettő. Miért nem kettő? Mert a szamszára jelenségei is, és a nirvána jelenségei is a tudatban jelentkeznek, mint jelenségek. Tehát a tudat, mondjuk így, hogy egyesíti a szamszárát és a nirvánát, illetve hát egy folytonosság létezik, egy folytonosság. Tehát nem két különböző dologról beszélünk, hanem a tudatnak van. Tudatban vannak szamszárikus jelenség, és tudatban vannak nirvánikus jelenségek. Ja? Tehát a tudat az, ami a valóság alapja, méghozzá ilyen módon. Most mi az, hogy nangwa? Mi az, hogy nangwa? Tehát jelenség. Most a jelenségeket ugye azt mondjuk, a jelenségekről azt mondjuk, hogy a tudat észleli őket, de ezt úgy is lehet értelmezni, hogy a tudat hozza létre őket. A tudat hozza létre őket, mert a tudat az egy bonyolult dolog. A tudat az nem csak lineárisan működő valami, hanem a tudatnak óriási tartománya van. Tehát a tudatban szerepel ugye a karma. A karma az maga, mint tudat. A karma nem egy tudaton kívüli törvény, hanem a tudatban működő törvény. Tehát ugye az egész karma ott van, és amikor a tudat ugye mondjuk így, hogy észlel egy jelenséget, akkor ez mind közel játszik. Tehát ugye a karma szerint észleljük a jelenségeket. Karma szerint észleljük. És ez független attól, hogy most külső, úgynevezett külső vagy belső jelenség. És erre épül ugye a létkörének a tanítása, a hat világgal és a többivel. Ugye azt mondjuk, hogy van a hat világ, ami ugye a szamszárát alkotja, és a hat világa, ugye ismerjük, vagy ugye a istenek világa, félistenek világa, emberek világa, állatok világa, éhes szellemek világa és a poklok világa. Mind a hat világ, ugye a tapasztalásnak egy-egy külön módja. Egy-egy külön módja, de ez mind a tudat. Amikor a tudatban például a gyűlölet uralkodik, akkor teljesen elferdíti a látásunkat, és akkor a jelenség világot mi pokolinak éljük át. Amikor a tudat kioldhatatlan sóvárgás és vágy és ragaszkodás uralkodik, akkor ugye a jelenség világot az éhes szellemek világának éljük meg, és így tovább. Ja? Tehát, és mint emberek, ugye mind a hat világot megéljük naponta. Tehát az emberi világban mind a hat világ kavarog és egymást váltja, ahogyan az érzelmek váltakoznak a tudatban. Tehát ez az egész, mondjuk a világlátás, azt mondjuk szamszára, ugye, sok buddhista gyakorlatilag nem is jut el odáig, sajnos, hogy megértse, hogy a szamszára nem a külső világ, nem rajta kívül van, mert annyira ragaszkodunk a dolgok világához, és nem a jelenség, nem jelenség világban gondolkozunk, hogy egyszerűen földolgozhatatlan ez a dolog sok ember számára, hogy igen, de hát a dolgok. Hát a dolgok nem dolgok, a dolgok jelenségek. És mint jelenségek a tudatban jelennek meg, és a tudat rendkívüli módon megdolgozza ezeket a jelenségeket, méghozzá főleg a karma, mondjuk jóvoltából, a karma szerint. Ja? Tehát attól függően, hogy milyen karma működik egy adott pillanatban a tudatban, annak megfelelően dolgozzuk meg ugye a jelenségeket, és teljesen átalakítjuk. Mindenki a maga adott karmája alapján. Tehát például ugyanabban a pillanatban két különböző embernek ugyanaz a jelenség teljesen mást mondhat. Az egyik szenvedhet tőle, a másik boldog lehet. Például ül mondjuk három fiú, kamasz ül egy szobába, és akkor bejön egy lány, és akkor abba két fiú szerelmes, a harmadik az teljesen közömbös, és a lány viszont csak az egyik fiúba szerelmes. Ja? Bejön a lány, abban pillanatban három fiú hogyan észleli ezt? Az egyik az boldog, a másik szenved. A harmadik meg semmit nem észlel az egészből, dolgozik a telefonjával, ugye? Észre se veszi, hogy bejött a lány, ugye? Tehát ugyanaz az esemény, ugye, a fölmerülő karmák fényében teljesen más jelentést kap. És ez mindenben így van, tehát ez mindig működik. Tehát ugye ugye a buddhizmus az teljes mértékben abban gondolkozik, hogy jelenségvilág, és a jelenségeket pedig a tudat alakítja, így teremti, tehát gyakorlatilag teremti, formálja, és a tudat pedig nagy, óriási, tehát a tudatban sok minden van. Tudatban van ugye nagyon sok fölhalmozódott program, és a programok segítségével, ugye, mint a mint a, hogy hívják, a Photoshop, mint a Photoshop, ja? Tudod, úgy dolgozik, mint a Photoshop. teljesen átgyúr mindent. Ami fiú volt, az lány lesz, ami lány volt, az fiú lesz. Hogy hívják? Botrányos. Teljesen botrányos. Ebbe élünk. És mondom, ez nagyon fontos, mert az emberek nem tudnak ki lépni ebből a dolog gondolkodásból. A dolog, ami tőlem független. Ja? Pedig hát a magyar szóban, magyar, ez egy nagyon fontos, amit hozzátennék, hogy a magyar fogalom a világ fogalmában, ez benne van. Tehát magyar, világ az világosságot jelent, ugye egyik jelentés, hogy világosság. Gyakorlatilag ugyanaz, mint a nangszi a tibetiben. Tehát világ, hogyha a magyar szót értelmében fognánk föl a világot, akkor megértenénk nagyon egyszerűen, hogy tehát a világ az a tudatfénye, a tudatvilágossága. És Lamangamang, az én mesterem ezt nagyon egyszerűen magyarázta, nagyon ütősen és egyszerűen. Azt mondja, a világ, mi a világ? Fogott egy zseblámpát, és a szíve elé tartotta, és akkor meggyújtotta, eloltotta. Azt mondja, na ez a világ. Tehát a tudat vetíti az egészet. Tudat vetíti a világot. Amit a tudat, meggyújtod a lámpát, ja, a tudat vetít egy valóságot. Eloltod a lámpát, akkor ez megszűnik. Ja. Tehát borzasztó egyszerű. Csak ugye nekünk annyira a fejünkbe van verve ez a, ugye a materializmus is, és a, ugye a kereszténység is ugye arról beszél, hogy valaki teremtette a világot olyannak, amilyen az, és nekünk igazából semmi beleszólásunk nincs abba a teremtésbe. Ja? Mi csak észleljük azt, ami valaki más létrehozott, ugyanazt mondja a materializmus gyakorlatilag, ugye csak nem az Istenhez kapcsolja, hanem természeti törvényekhez, igaz? Tehát a természeti törvények létrehozzák a világot, és mi nekünk az egyedül lehetőségünk az, hogy ezeket ugye észleljük, illetve hát aztán a kész terméket manipuláljuk, persze, De nincs szó arról, hogy gyakorlatilag a tudat, a mi tudatunk teremti gyakorlatilag. Ilyen módon, tehát nem a semmiből teremti, hanem a jelenségeket ugye átgyúrja a tudatunk, és ilyen módon ugye hozza létre a világot, és ugye ezért van a világ tele szenvedéssel, mert a mi tudatunk olyan zavaros. Zavaros tudat szenvedéssel teli világot teremt, egy tiszta, megvilágosult tudat világában már nincs szenvedés. Ja.
Valóságnak tapasztalt külvilág és a meditációban is megismerhető belső világ, két külön létbirodalom, vagy a valóság kétféle megtapasztalása. Farkas Pál válasza következik.
Gondolom, hogy a valóságnak tapasztalt külvilág és a meditációban is megismerhető belső világ bizonyos szempontból, ugyanaz bizonyos szempontból, meg más, ugye, tehát nem lehet ezt így elválasztani egymástól. A lényeg az, hogy ugye nyilván a hagyomány szerint ez két külön létbirodalom lenne, ugye az egyik az az érzékek világa, a kámalóka, a másik az pedig a meditáció világa, a rúpalóka, vagy az arúpalóka, de ez a kétféle megtapasztalás azért tulajdonképpen egy fokozatosan finomodó sornak a része. Tehát ilyen szempontból azt mondhatnám, hogy azért ezek a létbirodalmak a tapasztalásban összeérnek valamilyen módon. Ugye annyi történik csak, hogy a meditációban a fizikai test tapasztalása legyöngül, majd elveszik, és amellett pedig ugye nyilván és amellett nyilván megszűnnek a tudati szennyezettségek nélküli és amellett megszűnnek a tudati szennyezettségeken keresztül történő tapasztalások, ugye hiszen az érzelmek már nem hatnak olyan erőteljesen, és az ember azt lehet mondani, hogy egyre inkább, ahogy a hagyomány mondja, a valóságnak megfelelően látja a világot. És ilyen szempontból mindegy, hogy a belső vagy a külső világról van szó, hiszen ez az elválasztás is azt mondhatnám, hogy mesterséges. A tudat az, ami rálát erre az esemény sorra, egy testnek és a testen lévő tapasztalása alkalmas érzékszerveknek a segítségével, és ezzel tulajdonképpen egy meghasadt világnak az illúzióját kelti, de a személyiség éppen úgy a teljes képnek a része, mint ahogy a külsőnek tapasztalt, vagy külső, a tapasztalásban külsővé tett világ maga. És aztán természetesen, hogy erre a külsőnek látszó világra próbálunk hatni, éppen úgy a vágyaink és az elképzeléseink által, mint ahogy más szempontból a belsőnek látszó világra is. Ugye nyilván amikor a belsőnek látszó világra próbálunk hatni, akkor abba az irányba próbálunk elmozdulni, hogy képesek legyünk ezt az egész tapasztalási mezőt, és ezt az egész cselekvési mezőt egyre inkább nem különállónak, egyre inkább egységesnek látni. Úgyhogy azt gondolom, hogy amikor a nirvána bekövetkezik, tehát egy olyan pillanat, amikor ellobbanás van, akkor ami ellobban, az nem más, mint a különálló személyiségképnek az illúziója, és ilyen szempontból vissza szeretnék emlékezni arra a bizonyos utolsó látogatásra, amikor a Hetényi Ernő bácsi, ugye a buddhista missziónak a hajdani alapítója már meglehetősen korosan utoljára jelent meg a Tankapuja buddhista főiskolán, ahol a hallgatók nagy tisztelettel övezték, és egyben számtalan kérdést próbáltak feltenni neki, és többek között az egyik érdeklődő hallgató azt kérdezte, hogy akkor tulajdonképpen a nirvána valamiféle megsemmisülés lenne. És akkor az öreg elmosolyodott, és azt mondta, hogy ha egy szót mondhatnék rá, akkor inkább azt mondanám, hogy meg mindenülés. Tehát egy olyan pillanat, ugye, amikor az ember nem választja le magát a világról, nem feltételez egy tökéletesen a világtól független különálló személyiséget, amire úgy gondolja, hogy a birtokában van, kezelhető és kedve és vágyai szerint befolyásolható. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt a tudatosság reflektál tulajdonképpen részben önmagára, részben pedig mindarra, amit külsőleg tapasztal, és minél inkább a valóságnak megfelelően reflektál rá, ugye annál inkább eltűnik a két külön létbirodalomnak az érzete, és akkor, amikor teljesen eltűnik a különbség, hogy úgy mondjam, akkor következik be ugye az a bizonyos állapot, amiről ugye a szövegek azt mondják, hogy szavakkal nem igazán lehet róla mit mondani. Ennek ellenére, hogy a negatív kifejezésekkel, tehát úgy leírva, hogy mi nem, ugye ilyen módon azért megpróbálnak utalni rá. Ennyi körülbelül.
A valóságnak tapasztalt külvilág és a meditációban is megismerhető belső világ, két külön létbirodalom, vagy a valóság kétféle megtapasztalása. Mireisz László válasza következik.
Nos, hát ez a kérdés, ez mindenképpen nagyon jó kérdés is, többek közt az első is, ami igazából arról szól, hogy a külső és a belső világunk, a tapasztalati világunk az mennyiben különböző, vagy mennyiben ugyanaz. És hát talán ott érdemes kezdeni ezzel kapcsolatban a gondolkodást, hogy igazából mind a kettő igaz, tehát az is, hogy két külön létbirodalom, meg az is igaz, hogy ezek nem különböznek egymást, nem két különálló, hanem hát egy összefüggő, de valóban két különböző. Hát annyiban is két különböző például, hogy általában az ember, mindenféle értelemben az átlagos ember, az csak az egyiket tapasztalja, ugye a külső világot tapasztalja, ez van az ő tapasztalati körébe, nem is tud tulajdonképpen a másikról, fel sem merül, hogy a külső és a belső az összevethető, vagy pedig különbözik egymástól. Tehát a hétköznapi értelemben a hétköznapi ember az teljesen ki van szolgáltatva ennek az egyféle tapasztalási módjának, nevezetesen, hogy kifelé, az érzékszerveink kifele nézve azt gondolja, hogy van egy világ, és ez a világ, ez valóság, és értelemszerűen ebbe a világba kell valahogy boldogulnia, és mindent megtesz azért, hogy boldoguljon. Tehát ez a hétköznapi szinten ez a kérdés fel sem merül. Nyilván ott merül fel ez a kérdés, ahol a buddhizmusról beszélünk, és hát nyilván ott sem a teljes mélységében érdemes ezt az egész kérdést kifejteni, egyszerűen azért nem, mert sokszor többet segít az egy érdeklődőnek, hogyha egy általa megtapasztalt, vagy megélt, vagy hát közel hozható élményről beszélünk, sem mint egy olyan végső valóságról, amihez neki semmi köze. Tehát itt elsősorban arról kell beszélnünk, hogy hogyan tudjuk egyáltalán hogyan tudunk bizonyosságot szerezni arról, hogy valóban a külső világ mellett, külső világgal párhuzamosan, most egyelőre ne is döntsük el, hogy mellett vagy párhuzamosan, van egy olyan belső világ, amiről a hétköznapi szinten nem veszünk tudomást. Amikor a buddhizmus megjelenik, mint vallás, és nagyon erőteljesen azt szorgalmazza, arra hívja fel a figyelmet, és azt szeretné elérni, hogy azok az emberek, akik hogy úgy mondjam, elmerültek a világi tapasztalásba, de nem találják meg az életük célját, nem találják meg a megoldását az életüknek, hogy ezeknek a figyelmét felhívja arra, hogy van egy olyan belső világ is, amely irányába érdemes kísérletet tenni, a tapasztalás kísérletet tenni, hogy megtapasztalhassa az ember, hogy igenis nem csak a külső világ, hanem bizony van egy belső világ is, van bennünk egy olyan világ, amit hát hétköznapi szinten nem ismerünk, nem tudunk róla. Igazából véve a kezdetek kezdetén még azt se tudjuk, hogy ez a kettő különbözik, vagy nem különbözik, vagy párhuzamos, vagy hogy van ez, mint van ez. De mindenképpen tehát az első mozdulat, az első hát gondolat az, hogy van egy olyan belső világunk, amely a hétköznapi tapasztalásból kiesik, amit nem szoktunk látni, nem szoktunk ismerni, és ezért tehát, hogyha felmerül az a kérdés, hogy vajon az életet hogy lehet megoldani, a problémáinkat hogy lehet megoldani, a szenvedésünket és egyebeket hogy lehet megoldani, akkor erre jön Buddha válasza, és a buddhizmus tulajdonképpen hát innentől kezdve segíti az embert ebbe a keresésbe, ezen az úton. Jön a Buddha válasza, hogy van egy olyan belső világ, egy úgynevezett tudati világ, vagy modern terminológiával lelki világ, amely legalább annyira fontos, hanem fontosabb, ez majd később kiderül, mint a külső világ. És akkor ilyenkor jön az a nagyon izgalmas kérdés, ugye, hogy ahhoz, hogy ezt a belső világot megtapasztaljuk, és egyáltalán kiderüljön az, hogy milyen viszony van a külső és a belső világ között, hogy egyáltalán rájöjjünk arra, hogy melyik a fontosabb, melyik hol mit lehet elérni, tehát ahhoz az kell, hogy az ember ezt a belső világát valamilyen szinten megtapasztalja. Itt a kérdések között később szerepel egy nagyon izgalmas kérdés, ez a bizonyos megfordulás, de mindenképpen itt is muszáj ezt említeni, hogy maga az, hogy tehát valaki eljut odáig, hogy elhatározza, hogy a külső világot elfogadja, és rendben van egy külső világ, és itt a létfeltételeinket itt kell megszerezni, de vajon, hogy akkor a belső világ kapcsán mit lehet megoldani, hogy ott milyen lehetőségeink vannak, tehát valaki veszi magának a fáradtságot, és elindul egy olyan kereső úton, ahol távlatilag megtapasztalhatja, hogy mit is jelent az, hogy belső világ, és hogy mi a kettő közt a különbség. Nos, ez az elindulás, ez tulajdonképpen a befelé fordulás, és a befelé fordulásnak a aktusa, ami egy nagyon-nagyon fontos aktus, ugye nem véletlenül minden tradícióban külön egy fogalom szól erről, ugye a metanoia görögül, vagy a pratyaya a buddhizmusban, illetve a jógában is bizonyos értelemben viájáma. Tehát ez a befelé fordulás, ez egy rendkívül fontos aktus. Tehát azt mondhatnám, hogy igazából véve ott kezdődik el a szellemi út, az a útra lépésnek a pillanata, amikor valaki veszi a fáradtságot, és elindul, hogy önmagában, önmaga lelkiségében, önmaga tudatiságában megismerésre jusson. Ugye ez a megfordulás, ez a buddhizmusban tulajdonképpen azt jelenti, hogy valaki elkezd gyakorolni. Először, ha most egy általános buddhizmusról beszélünk, akkor először nyilvánvaló egyfajta belátás gyakorlást elkezd. Elkezdi szemlélni. Először természetesen a belsőnknek a külsejét, ha szabad így mondanom, tehát a testi működéseket, hogy ülünk le, hogy tartjuk magunkat, hogy tartjuk a kezünket, hogy milyen az arcunk, hogy van a szánk, stb. És akkor utána egy picit beljebb, például légzés, odafigyelünk a légzésre, hogy áramlik ki be a légzés, hogyan működik egyáltalán ez a kintet és a bentet összekapcsoló nagyon fontos funkciónk, ugye a lélegzetvétel. Tehát fokozatosan először a testet, aztán a légzést, majd aztán ezután már adott esetben már oda lehet figyelni az érzetekre, az érzelmi állapotokra akár, vagy a testnek bizonyos érzeteire, és egyre jobban megerősödik az a fajta befelé látásunk, önlátásunk, a belső lelki világunk látása, amely tulajdonképpen felkészít arra az útra, amit majd a későbbiek során, ha akarunk, akkor be tudunk járni. Tehát ilyen értelemben az úton való elindulás, a szellemi, egyáltalán amikor azt mondjuk, hogy spirituális út, vagy szellemi út, az tulajdonképpen egyértelműen összekapcsolható a befelé fordulással, a megfordulással, az önmagunk felé fordulással, illetve a lelki életünk, a tudati életünk felfedezésével, megismerésével. És hogyha erre az útra rálépünk, és elindulunk ebbe az irányba, és elkezdjük figyelni magunkba a különböző lelki folyamatokat, nyilván először, ugye, mint említettem, a testit, aztán a légzést, aztán az érzelmét, azután már, amikor megy, akkor magasabb, vagy belsőbb, vagy finomabb folyamatokat is észrevehetünk magunkban, mint például, hogy hogyan gondolkodunk, hogy a gondolkodás az hogyan áramlik bennünk, hogy adott esetben a kezdet-kezdetén megtapasztalhatjuk, hogy mennyire zaklatottan gondolkodunk, vagy megtapasztalhatjuk például azt, hogy egy külső dolog mennyire fölzaklatja a gondolkodásunkat, vagy megtapasztalhatjuk például azt, hogy amikor a légzésünk zaklatott, akkor a gondolkodásunk is felgyorsul, amikor a légzésünk lecsillapodott, akkor a gondolataink is elcsitulnak. Tehát tapasztalatokat szerzünk erről, és aztán utána pedig egyre mélyebb és mélyebb szinteken tudjuk megtapasztalni magunkat. Ezután jönnek ugye egy még mélyebb, vagy még finomabb síkon, észrevehetjük magunkba, hogy milyen vágyak, milyen erők működnek ott a legmélyén, a tudatunk legmélyén, ugye az akaratok, a cselekvésre való készség, az indítékok, az indítatások, ugye ez már egy nagyon mély szint. Tulajdonképpen ezen a szinten, ezen a nagyon mély szinten, ha eljutunk idáig, akkor észrevehetjük, hogy ott vannak elraktározódva azok a karmacsírák, amelyek arra várnak, hogy mint események bennünk kivirágozzanak, tehát megtörténjenek. Tehát a lényeg, amit mondani szeretnék, az, hogy tehát elindulunk egy belső úton, a belső út során egyre inkább felfedezzük azokat a működéseket, amelyekről korábban nem volt tudomásunk, és egyre inkább ráébredhetünk arra, hogy rendezetlen működések vannak bennünk. Lehet, hogy még ekkor nem veszük észre, hogy a rendezetlen működéseknek, rendezetlen belső működéseknek rendezetlen külső körülmények a következményei. Nem biztos, hogy ezt rögtön észreveszünk, de egy idő után arra fogunk ráébredni, hogyha rálépünk erre az útra, hogy nagyon sok minden függ attól, hogy belsőleg, lelkileg, tudatilag milyen rendezett állapotban vagyunk. Tehát nagyon sok külső dolog is függ attól. Tehát például mondok egy példát, hogy mondjuk észreveszünk magunkba, hogy haragszunk, vagy van bennünk egy gyűlölködés. És akkor, ha ezt észreveszünk magunkba, akkor lehet, hogy azt is észre fogjuk venni magunkba, hogy ameddig gyűlölködés van bennünk, addig olyan helyzetekbe találjuk magunkat, olyan szituációk keletkeznek az életünkbe, amelyek a gyűlölködésre alkalmat adnak, okot adnak, esetleg rögtön mindjárt ilyen külső cselekvésekbe átviszik magát a gyűlölködést. Tehát röviden észre fogjuk venni azt, hogy a belső lelki folyamataink és a külső körülményeink, a külső világ helyzetei, szituációi, körülményei között egy igen nagy és igen szoros összefüggés van. Ez már egy nagyon-nagyon magas tapasztalás. Tehát ha valaki ezt megtapasztalja, az egy fantasztikus dolog, mert onnantól kezdve akár kijelentheti magának, hogy ezek szerint, ha én belsőleg teljes mértékben rendeződöm, és képes vagyok megszüntetni magamba a zavaros érzelmi dolgokat, a cikázó gondolatokat, a összevisszaságot, ami gondolatilag és adott esetben vágybeileg is lehet bennem, vagy az indítékokat és egyebeket, tehát ezeket mind kitisztázom, és mind felfedem magamba, és még azt is mondhatnám, hogy megszüntetem magamba, de erre mindjárt visszatérek, tehát ha ezeket mind felfedezem magamba, akkor azt láthatom, hogy egyszerűen körülöttem lecsendesedik a világ, megnyugszik a világ. Az a fajta külső zaklatottság is megszűnik, ami lehet, hogy összefüggésben van a belső zaklatottsággal. Tehát egyszerűen jöhet egy olyan tapasztalás, hogy az ember ráébred arra, hogy lehet, hogy például úgy is meg lehet ezt fogalmazni, hogy lehet, hogy egy olyan ember, aki meditál, az vágyik arra, hogy nyugodt helyen legyen, csöndes helyen legyen, egy olyan elvonul esetleg egy olyan helyre, ahol nincsenek zaklatott dolgok. Igen, lehet, hogy ezt így is meg lehet fogalmazni, de úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a belső lecsendesedésnek az a következménye, hogy az ember egy külső nyugalmi helyzetet talál maga körül, és még ez az is elképzelhető, hogy adott esetben egy zavaros szituáció rendeződik le nyugodt helyzetté. Gondoljunk például abba bele, hogyha mondjuk, most persze kitalálok itt dolgokat, de csak azért, hogy érzékeltessem. Gondoljunk bele abba, hogy van egy borzasztó, gonoszul gondolkodó ember, aki állandóan bántja a másik embereket. Most gondoljunk ebbe bele. Na most gondoljunk abba bele, hogy ennek az embernek van egy családja, és abban a családban él ez az ember, és a család tagjaival állandóan gonoszkodik. Hogy képzeljük most el, hogy ez, amíg ez az ember ezt csinálja, addig a családban egészen biztos nem lesz nyugalom, nem lesz béke, nem lesz harmónia, hanem egy zavaros, mindenki által mindenki által elutasított, egy nem jó helyzet lesz. És most gondoljunk abba bele, hogy ugyanez az ember egyszer ráébred arra, hogy tulajdonképpen milyen zavaros gondolatok vannak benne, milyen gyűlölködő, haragvó gondolatok vannak benne, és elkezdi önmagában ezeket megszüntetni, és ahogy szünteti meg, úgy lesz a családja egyre jobban, egyre kellemesebben érző emberek otthona. Tehát egyre inkább úgy fogják majd érezni a családtagjai, hogy milyen jó ezzel az emberrel együtt lenni, egyre kellemesebb lesz, egyre nagyobb örömmel találkoznak, szívesen vannak otthon, stb. Tehát most ugye első körben nem változtattunk kívül semmit. Ugyanazok a családtagok, ugyanaz a szekrény, ugyanaz a ennivaló, ugyanaz a konyha, ugyanaz a ház. Ami megváltozott, az ennek a gonosz embernek a lelki élete, a tudati élete. És ennek a embernek a tudati életének a megváltoztatásának a következtében meg fog változni az a helyzet, teljes mértékben meg fog változni ott a ház, az együttlét, még igazából véve nagyon sok minden ezzel párhuzamosan is meg fog változni, mert kiderül majd, hogy egy csomó dologra nincs szükség, inkább másokat hoznak oda helyette, amikor már tudnak egymással beszélgetni, akkor rájönnek arra, hogy teljesen értelmetlenül vannak ott dolgok. Még a ház is megváltozik, tehát hatalmas változások kezdődnek kívül, annak eredményeképpen, annak következtében, hogy az ember belül megváltozott. Nos, ezt csak arra hozom példának tehát, hogy természetszerűleg, hogy a belső lelki életünk és a külső körülményeink között van összefüggés. Mégpedig olyan értelemben talán azt lehetne mondani, hogy a külső körülmények, a külső világ az tulajdonképpen utánképződménye a belső lelki életünknek. Amikor körbenézünk, és azt tapasztaljuk, hogy körülöttünk ez vagy az vagy amaz van, akkor nyugodtan feltételezhetjük, hogy azért van ilyen körülöttünk, azért van ilyen körülmények, azért vesznek minket körbe, mert belül lelkileg ilyenek és ilyenek vagyunk. Tehát mondhatnánk, hogy közvetlen következménye a külső világ a belső lelki életünknek. Na most, hogy mit csináljunk, ugye a legfontosabb mindig az, hogy mit tegyünk, hogy hogyan gyakoroljunk, hogy hogyan változzunk meg, ez az alapkérdés, hiszen hát még ha el is fogadjuk azt a tételt, hogy a külső világunk a belsőtől függ, de mindig nagyon nagy probléma az, hogy akkor mit csináljak magammal, hogy kezdjem el, hogyan gyakoroljak, mit kezdjek magammal. És ezzel kapcsolatban már az előbb említettem, hogy mindenek előtt ugye a lecsillapodás, az igény a belső megismerésre, tehát tulajdonképpen, hogy szellemi útra lépjen valaki, ez egy alapkövetelmény, és a szellemi útat úgy kezdje el, hogy mindenek előtt megteremti annak a feltételeit, hogy valamennyire tudjon időt szánni arra, hogy valamiféle lecsillapodott helyzetben elkezdje önmagát szemlélni. Hogy egyáltalán becsukhassa a szemét, hogy egyáltalán egy nyugodt fél órában ráláthasson arra, hogy amikor leül, hogy ül le. Például miért nem tud lótuszülésbe ülni. Például lehet-e a között valami, hogy a külső testi merevség az belső lelki tudati merevséggel függ össze. Mert minél jobban lelkileg fellazul, annál könnyebben el tud helyezkedni egy padmászanába. Ezek olyan összefüggések, amelyek abba az irányba mozdíthatják, indíthatják az embert, hogy igenis ennek az összefüggésnek utána járjon, és elkezdje saját magába szemlélni azokat a lelki folyamatokat, tudati folyamatokat, amelyekkel a hétköznapjait éli. Ha tehát leül és megvizsgálja magát, de legalábbis olyan értelemben, hogy megvizsgálja a testhelyzetét, a légzését, esetleg a figyelmét megpróbálja rajta tartani a légzésen, akkor rögtön az elején kiderül, hogy ez nem is olyan egyszerű, hogy nem egyszerű a figyelmünket rajta tartani valamin, mert teljesen szétszórt a figyelmünk, akkor egy kicsit erőszakot kell magunkon gyakorolni, akkor igenis a figyelmünket oda terelni, rajta tartani a légzésen, és az már mindjárt egy eredmény, egy olyan eredmény, aminek akár közvetlenül láthatjuk a gyümölcsét, tehát összeszedettebbek leszünk, nyugodtabbak leszünk, higgadtabbak leszünk, stb. Stb. És akkor utána mehetünk tovább, vizsgálhatjuk az érzelmeinket, ha ugye már a légzés kapcsán már meg tudjuk állapítani, hogy van egy belső légzés, van egy külső légzés, ugye kibe áramlik a légzés, ugye a légzésnek a bentartása egy nagyon fontos dolog, hogy egyre inkább bent tudjuk tartani a légzésünket, egyre tovább bent tudjuk tartani, mert amikor meghalunk, úgy is kileheljük mindenünket. Tehát ilyen értelemben, ha élni akarunk, akkor egyre inkább bent tartjuk a légzésünket, de mindenképpen megfigyeljük, ez a lényeg. Ugye a vipasszaná típusú belátás gyakorlásoknál ott a megfigyelésen van a hangsúly, nem azon, hogy korrigáljunk, nem azon, hogy megváltoztassuk, hanem az, hogy megfigyeljük. És akkor megfigyeltük magunkat, hogy áramlik a légzés ki be, akkor utána már megnézhetjük, megfigyelhetjük magunkból, hogy a testrészeink irányából jönnek-e érzetek, végig pásztázhatjuk a figyelmünkkel a testünket, van-e valahol valamilyen érzet, érzelem, ha valahol fáj a valamilyen tagunk, akkor ott megállhatunk, arra ráösszpontosíthatunk, és eljuthatunk odáig, hogy viszonylag nagy magabiztossággal egyre inkább észrevesszük magunkba azokat az érzeteket, érzelmeket, amelyek betöltik a napjainkat, hiszen hát az életünk, a napunk 24 órája az tulajdonképpen egy érzelmi áramlás, és hogyha látjuk már magunkban, észleljük magunkban ezeket az érzelmeket, akkor az már egy fantasztikus nagy siker, egy nagyon nagy, nagyon jó dolog, mert például, amikor mondjuk nagyon meleg van, és adott esetben feltámad a hő, a tűzzel kapcsolatos belső érzelmi analóg harag, vagy irigység, vagy gyűlölködés, akkor mielőtt még bármi is történne, már észrevesszük magunkba, hogy megjelent egy ilyen érzelem. És ez már egy fantasztikus jó dolog, mert akkor nem az történik, mint hétköznapi esetekben, hogy a bennünk megjelenő haragot, vagy irigységet, vagy gyűlöködést azonnal a másikra, a másik emberre, a körülményekre, meg mindenkire azonnal rászórjuk, és ebből egy zilált helyzetet teremtünk, hanem észrevesszük magunkba, hogy feltámadt egy ilyen érzelem, és elkezdünk vele foglalkozni. És ez a belátásnak további megerősödése, foglalkozunk vele, ráirányítjuk a figyelmünket, rajta tartjuk a figyelmünket, és elkezdjük keresni a lényegét, hogy vajon mi ez az irigység, vagy ez a gyűlölködés, vagy ez a harag. És akkor keressük, egyre intenzívebben rajta tartjuk a figyelmünket, odafigyelünk, és azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy tulajdonképpen minél jobban keressük, annál jobban nincs is. Tehát azt látjuk, hogy ha elkezdjük rajta tartani a figyelmünket egy ilyen érzelmen, akkor az érzelem elkezd csökkenni, egyszerűen elkezd eltűnni, mintha egy ilyen felfoszlányosodik, és eltűnik, tehát valójában meggyőződhetünk arról, hogy ezek az érzelmek, amelyek, mint láttuk, a hétköznapjainkat nagyon-nagyon súlyosan befolyásolják, hogy ezek az érzelmek végső soron nincsenek, nem valóságok, nem olyan önmagában valóságos dolgok, amelyekkel ne lehetne mit kezdeni, hanem igenis ezeket meg lehet szüntetni. Mégpedig, ahogy említettem, úgy lehet megszüntetni, hogy intenzíven rajta tartjuk a figyelmünket. Tehát látjuk, azért ez nem könnyű, hiszen ehhez kell egy önkontroll, egy önuralom, kell az, hogy a figyelmünket kézbe tartsuk, kell az, hogy ne hagyjuk, hogy a figyelmünk elkalandozzon, kell az, hogy nyugodtan tudjunk ülni, hogy kontrolláljuk a testi folyamatokat, legalább annyira, hogy ne izeguljunk, mozogjunk, stb. Tehát a folyamat lényege az, hogy lépésről lépésre megerősítjük magunkat ebben, megerősítjük magunkat a befele fordulásban, a befele figyelésben, ráirányítjuk a figyelmünket az érzelmeinkre, és ezeken megtartjuk a figyelmünket, és minél inkább meg tudjuk tenni ezt, annál inkább megtapasztaljuk, hogy tulajdonképpen ezek az érzelmek üresség természetűek, nem valóságok, nem olyan objektív valóságok, amelyek akkor is elsodornak engem, hogyha ezt nem engedem, vagy akkor is elsodornak engem, hogyha nem figyelek befele. Tehát egyre mélyebb és mélyebb megtapasztalást, egyre mélyebb szellemi élményt szerezhetünk arról, hogy bizony a külső körülményeket, a külső világot mi magunk alakítjuk el kezdetben tudattalanul, avval, hogy nem tudjuk, mi zajlik bennünk, és később pedig akár tudatosan, mert avval, hogy fokozatosan egyre nagyobb belső megismeréshez jutunk, és ennek eredményeképpen a körülöttünk lévő világ, a külvilág is megváltozik, és egy teljesen új élményekbe, teljesen új világba kerülünk tulajdonképpen azáltal, hogy ez a belső folyamat végigmegy. Na most, ha ezt nagyon komolyan vesszük, már pedig érdemes komolyan venni azoknak, akik valóban szellemi úton járnak, mert hát akik nem, azoknál úgyis mindegy, mert ott végül is az egész folyamat teljesen determinált, ott nem, arra nem is érdemes szót vesztegetni. De akik szellemi úton járnak, azok mindenképpen már a kezdetek kezdetén nagyon komoly tapasztalatokat kaphatnak arról, hogy itt egyáltalán nem arról van szó, hogy van egy önmagában valóságos világ, amiben a dolgok tőlünk teljesen függetlenül így is úgy is megtörténnek, és hogy nekünk semmi beavatkozásunk ebben nincs. És hogy ez úgy folyik magától, és mi csak egy kis porszem vagyunk. Szó sincs erről. Messze menőkig szó sincs erről, sokkal inkább az a helyzet, hogy a szellemi úton a tapasztalás pont arról szól, hogy minél inkább képesek vagyunk a saját belső folyamatainkat kontrollálni, megfigyelni, kontrollálni, végső soron mondhatnám, hogy igázni, jogázni, jogával ezeket a belső folyamatokat kontrollál venni, tehát ténylegesen igázni, vezetni, irányítani, tudatosítani, annál inkább ennek a következménye egy olyan külső rendezett világ lesz, ahol a dolgok nem valamiféle spontán törvényszerűség szerint alakulnak, hanem egyfajta rendező elv alapján alakulnak, és ennek eredményeképpen az ember egy teljesen más világba találhatja magát. Ennek a megtapasztalás, ez nyilván ez egy nagyon szép elmélet, ez gyönyörűen hangzik, vagy nem is tudom, hogy hogy hangzik, de minden esetben szép. Semmit nem ér, hogyha az ember nem szerez erről belső tapasztalatot. Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a gyakorlat nélkülözhetetlen. Ez nem egy olyan filozófia, amiről megállapodunk és akkor kész, hanem ez egy olyan filozófia, amit a gyakorlatnak valósággá kell tenni. Tehát ezért szerintem a legfontosabb az, hogy tapasztalatot szerezzünk arról, bizonyosságot szerezzünk arról, hogy igenis, hogyha magunkban valami megváltozik, akármilyen értelemben, igenis az külső változásokat is maga után hoz. És ennek a legjobb módja tényleg az, hogyha az ember egyfajta önismerettel kezdi feltárni azokat a belső folyamatokat, amelyeknek a következtében kell megélni bizonyos állapotokat, és ebben látja, hogy változások történnek, és ez megerősítheti, ez azt jelentheti, hogy még nagyobb türelemmel, még nagyobb energiával fordul a saját lelki élete felé, a belső világa felé, aminek az lesz az eredmény, hogy még intenzívebb változások kezdődnek, úgy testi értelemben, egészség értelmében, jó türelmes életvitel értelmében, az ember rátalál arra, hogy mit érdemes fogyasztani, a mit nem, rátalál arra, hogy hogyan érdemes a napját berendezni, hogyan érdemes az életét vezetni, rátalál emberekre, akikkel közösen együtt gondolkodik ezekből a kérdésből. Tehát megváltozik az élet. Tehát visszatérve az alapkérdésre, amikor arról beszélünk, hogy a belső világ és a külső világ az két külön létbirodalom-e, vagy, vagy csak a valóság kétféle megtapasztalása, mindenképpen azt kell mondanom, hogy annyiban valóban két külön létbirodalom, hogy nyilván sokkal szubtilisabbak a belső folyamatok, mint a külsők. A külsők olyan valóságosnak tűnnek, olyan szilárdak, kemények, olyan megtörténnek. A belsők ebben szemben pedig szubtilisak, finomak, tulajdonképpen kezdetek kezdetén nincs is ezekre szemünk, nem is látjuk ezeket, ugyanúgy nem látjuk, ahogy sötétbe megyünk, és nem látjuk, hogy ott mi történik. De ahogy egyébként a sötétbe tartózkodás során is a szemünk oly mértékben meg tud erősödni, vagy oly mértékben hozzá tud idézőbe szokni az ő sötétséghez, hogy egyre jobban, egyre inkább látunk. Sőt, hát ugye lehet tudni, hogy akár ha valaki sötétben él, már olyan értelemben, hogy nem kapcsolja fel rögtön a villanyt, ha kezd szürkület, vagy pedig sötétség kezdődik, akkor megtapasztalhatja azt, hogy bizony azért nagyon sok mindent lát a sötétben akkor is, hogyha nem gyújtja fel a villanyt. És ezt csak arra hozom példának, hogy egyszerűen a lelkünk, a megismerő képességünk az hozzászokik fokozatosan ahhoz, hogy észrevegyen olyan szubtilis folyamatokat is, amiket korábban nem is ismert, nem is tapasztalt, egyszerűen azért, mert állandóan a külső dolgokat nézte, a külső úgynevezett valóságot, a szilárd dolgokat, stb. De minél inkább az ember tehát tréningezteti a megismerő képességét, annál inkább észrevesz finomabb folyamatokat, olyanokat, amelyek korábban nem érintették meg, de egyre jobban és jobban és jobban észreveszi azokat a szubtilis belső lelki alakító tényezőket, amelyeknek a következménye tulajdonképpen a körülötte lévő külső világ. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy első körben itt ne is foglalkozzunk avval, hogy a külvilág az most önmagában mennyire valóságos. Ez ezzel a Mahájána foglalkozik. Most mi csak ott tartunk, az út elején tartunk. Arról meggyőződjünk, hogy a kettő között van összefüggés. Ez a lényeg. És még egy szempontot hagy hozzak ide, ami egy ilyen külső világ alakító tényező. És ez az egoizmus, az egoitás kérdése. Ugye minél mélyebben képesek vagyunk megismerni a bennünk lévő folyamatokat, és minél inkább befele fordulva rálátunk azokra, amelyek alakítják az életünket, annál kevésbé vagyunk egoisták. Ez egyszerűen azért történik így, mert amíg nem látunk magunkba, és a külső világba tételezzük önmagunkat, addig ott szükségszerűen egy felfokozott énnel kell léteznünk, hiszen ének ütközetéből áll a világ. Abból áll a világ, hogy különböző énélmények összeütköznek, és ott erősnek kell lenni, ott tulajdonképpen még azt is mondhatnánk ki a modern világból, hogy egoistának kell lenni, hogy ott elérjünk valamit, stb. De abban a pillanatban, hogy befelé fordulva észrevesszük, hogy tulajdonképpen nem is az egoitásunk az, ami minket előre visz, hanem az önuralom, a kontroll, az önfeladás, bizonyos értelemben a lemondás, a hangsúlyok áthelyezése. Tehát minél inkább felismerjük ezt, annál inkább tűnik el az az egoizmus, ami ebbe a világba olyan szükségszerűnek tűnik, annál inkább vesszük észre magunkba azt, hogy nem annyira fontos, hogy mindenképpen a mi egónk érvényesüljön, hogy a mi véleményünk érvényesüljön, stb. Tehát ilyen értelemben eljuthatunk egészen odáig, ami tulajdonképpen a buddhizmus első síkjának, első szintjének a nagy belátása, hogy a pudgala, vagyis a személyiség, az én, az sunyata, vagyis üres. Ez azt jelenti, hogy nem csak az én élmény üres, hanem üresek az indítékok, üresek a gondolatok is tulajdonképpen végső természetük szerint, és üresek az érzelmek is, mert ha például ráirányítjuk a figyelmünket mondjuk egy haragra, akkor, és elkezdjük keresni, hogy mi ez, hogy milyen anyagból van, milyen színű, hogy milyen formájú, akkor előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy bizony ez a harag végső természete üres. Nincs, nem létezik, üresség természete van. És ugyanígy az összes többi érzelemre ráláthatunk, ugyanígy ráláthatunk a gondolatokra, ugyanígy az indítékokra, a vágyakra, a törekvésekre, a cselekvések mozgatóira, és legvégül arra, hogy bizony ezeket összefogó énélmény is legvégső természete szerint üres. És ez nagyon fontos tapasztalás, mert abban a pillanatban, hogy felsejlik a belső lelki élményeink között az, hogy tulajdonképpen a személyiségünk az üresség, és egy új létmódot kezdünk el, amit nem az egoitás hajt, hanem az tökéletesedés hajt, vagy a minőségre törekvés hajt, vagy a szellemi állapotok és szintek megvalósítására törekvés hajt, abban a pillanatban lényegesen kevesebb szenvedésbe lesz részünk, lényegesen kevesebb rendezetlen helyzetbe lesz részünk, lényegesen kevesebb betegségbe lesz részünk, lényegesen kevesebb olyan lelki élménybe lesz részünk, ami nem kívánatos, de hát összefoglalva tehát a szenvedéseink jelentősen csökkennek. Ezért tehát azt mondanám, hogy mindenképpen ez itt két külön világ, de nem beszélünk most a külsőről, csak a belsőről, és kiderül, hogy belül is van egy nagyon olyan világ, amit tulajdonképpen felfedezésre vár, meghódításra vár, és lényegében véve azt lehet mondani, hogy valóban hogy a valóság micsoda, az itt már kezd egy kicsit bizonytalan lenni, tehát akkor már igazából véve talán nem is használjuk ezt a szót, hogy valóság, most mi a valóság, hanem azt veszük észre, hogy fokozatosan új és új megismerhető és legyőzhető szintek jelennek meg az életünkbe, és ez pedig azt jelenti, hogy egy szellemi úton járunk, előre haladunk, megerősödünk, lenyugszunk, lecsendesedünk, egyfajta belső béke költözik belénk, és ennek eredményeképpen azt tapasztalhatjuk meg, hogy ezzel párhuzamosan a világ is megváltozik körülöttünk. És ezért lényegében levonhatjuk azt a következtetést ebből, hogyha valaki eljutott odáig, és ezt addig nem, de ha eljutott odáig, és ezt megtapasztalt, akkor levonhatja azt a következtetést, hogy bizony a világunk sem más, mint a külső világunk, a külső érzékszervileg tapasztalt világunk sem más, mint a belső világunknak az utánképződménye. Tehát amilyenek vagyunk belül, olyanok lesznek a külső körülményeink. És ha ezt valaki megtapasztalja, az tulajdonképpen már egy kicsit boldog ember, mert látja azt az utat, amit be kell járnia ahhoz, hogy belül és kívül egyaránt béke, egyaránt nyugalom, egyaránt csend legyen. Úgyhogy ezt válaszolnám erre a kérdésre.
A valóságnak tapasztalt külvilág és a meditációban is megismerhető belső világ, két külön létbirodalom, vagy a valóság kétféle megtapasztalása. Pressing Lajos Lilávagyra válasza következik.
Hát ugye itt az a kérdés, hogy van-e külön egy belső világ, és külön egy külső világ. Hogyha a Mahayana buddhizmus felfogását követjük, akkor itt egészen egyértelmű, hogy a valóság az nem kettős. Tehát azt sem lehet mondani, hogy egy lenne, mert de másokból nem amiatt, mint hogyha kettőség lenne benne, hanem hogyha egynek tekintjük, akkor ezzel meghatározhatónak tekintjük a valóságot. Tehát egyfajta fogalmi sémát hozunk rá, és ez szintén nem lenne igaz. Tehát úgy azzal a szóval jellemzi a Mahayana buddhizmus a valóságot, hogy advaja, ami nagyon hasonlít ugye a Advaita Vedantának az Advaita jelzője, ez ugyanis ugyanazt jelenti. És az, hogy mi a tapasztalásban megkülönböztetünk külsőt és belsőt, az maga egy mentális konstrukció, tehát egy olyan fogalmi elképzelés, amit az elménk vetít rá a dolgokra. Tehát a valóságban nincs külső és belső. Ha a jelenségnek a természetét tekintjük, akkor minden, amit tapasztalunk, az egy tudati folyamat. Valójában csak mentális reprezentációk léteznek, vagy legalábbis mentális reprezentációkat tudunk tapasztalni. Tehát amikor valamit látunk, vagy hallunk, vagy érzünk érzékileg, amit ténylegesen tapasztalunk, az ott is a tudatnak valamilyen alakulása. És az, hogy ezen kívül most létezik-e valami más is, az átvezet a spekulációk területére. Tehát nem tudunk arra vonatkozóan közvetlen bizonyítékot, tapasztalatot szerezni, hiszen amint tapasztaljuk a dolgokat, attól kezdve az már mint egy mentális folyamat jelenik meg. És mivel a buddhizmus lényege az, hogy maradunk szigorúan a tapasztalatnál, tehát csak azt fogadjuk el érvényes tudásnak, ami átélhető, és máson nincs is értelme foglalkozni. Ezért feltételezni egy valami olyasmi második valóságot, amiről nem tudunk bizonyítékot szerezni, ez teljesen értelmetlen. Ugye a buddhizmusnak a alapkérdése úgy szól, hogy mi a boldogság titka, meg tudunk-e szabadulni a szenvedéstől. És ha úgy, hogy kizárólag a tapasztalataink körében maradunk. És a buddha válasz erre az volt, egy tapasztalati válasz, hogy igen, meg lehet. Tehát, hogyha tehát felismerte, hogy a szenvedés tapasztalás oka az, hogy a megismerésünket áthatja a szenvedés, ez magában a tudatban gyökerezik. Tehát ez azt jelenti, hogy szintén a tudat saját erőforrásaiból, saját feltételrendszerén belül kiköszöbölhető, vagy el lehet érni a felszabadulást. Tehát ettől kezdve most azzal foglalkozni, hogy vajon ezen kívül létezik-e valami más, vagy nem létezik, nem releváns. Legalábbis ugye a buddhista kérdésvetevő szempontjából nincs jelentősége, és amúgy sem elvileg mondjuk ellenőrizhetetlen. Ha viszont csak tapasztalati értelemben csak tudati folyamatokkal van dolgunk, akkor értelmetlenné válik az, hogy ez most belső vagy külső, hogy ennek adjunk egy ilyen meghatározást, mert mihez képes belső? Tehát a belső az is egy ellentétpár, egy fogalom, aminek a külsőhöz képest van értelme. Tehát maradjunk abban, hogy a valóság nem kettős.
Következő rész kérdése. Hogyan nyilvánul meg a belső világ a külvilágban? Léteznek-e csodák, amikor a tapasztalt külvilág szövete felfeslik valahol, és törvényei egy rövid időre megszűnnek? Köszönjük, hogy velünk tartottak!